ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Hogyan motiválom teszem azt a csapatot? Hogyan legyen az, hogyha már mindenki belefáradt a teendőibe, akkor hogyan rázzuk fel egy kicsit a lelkesedést? Mi az, amikor engedünk? Mi az, amikor rá kell húzni? Ezek a problémák, kihívások azok, amiket kreatívan kell kezelni. Tehát a lelkesedés és a motiváció ez egy nagyon-nagyon fontos hajtóerő, főleg ezeknél a nem kormányzati szervezetünk, a jótékonykodásoknál, de elfogy. Vagy előbb, vagy utóbb elfogy. Kisvállalkozásban nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és nagyon nagy értékük van a szervezeten belül.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pék Kristály Bea vagyok. A Fiatalok a Fiatalokért vállalkozói mentorprogramra jelentkező csapatok marketing, pénzügyi, menedzsment és HR szakembereknek tehették fel kérdéseiket. A következő hetekben a képzésben résztvevő szakemberek némelyikével fogunk beszélgetni. Elsőként Makkai Bencével, a Vizualitás Stúdió alapítójával, tervező grafikussal. Mielőtt a Fiatalok a Fiatalokért mentorprogramnak a tanulságairól beszélgetnénk, azelőtt egy kicsit szeretném, hogyha megismernénk téged, illetve a Vizualitás Stúdiónak a létrejöttének a körülményeit. Közel 10 éve, hogy működteted ezt a stúdiót. Annak idején 10 éve milyen űrt töltött be? Honnan jött az ötlet?
Hát igazából én ezt a szakmát, ezt a graphic designeri szakmát, hát azt hiszem, hogy 25 éve művelem. Egy olyan időben kezdtem el graphic designer lenni, amikor igazából errefele ez a szakma még nem nagyon volt ismerős, és még az egyetemeken sem nagyon tanították. Ennek ellenére léteztek persze olyan emberek, akik ezt csinálták, viszont azok általában a képzőművészet felől érkeztek ide. Én filozófus végzettség, nem igazán tudtam ilyen nagyobb ügynökségeknél úgymond labdába rúgni, és én egy ilyen self-made ember vagyok. Ilyen szempontból, hogy menet közben tanultam meg a mesterséget, és az ügynökség, a Vizualitás Stúdió megalapítása előtt egy 10-valahány évet egy ügynökségnél dolgoztam, egy kolozsvári ügynökségnél, ahol nagyon sok mindent megtanultam, de a vége felé nem igazán olyan irányba alakult a, hát nem is tudom, hogy mondjam, az együttműködés, vagy az elképzelések, ami számomra komfortos volt. Hogy én azért egy kicsit így másképp álltam volna hozzá a projektekhez, az ügyfelekhez, stb. És akkor fogtam magam egy adott ponton, és azt mondtam, hogy én ezt nem tudom így tovább folytatni, és megcsinálom én, majd megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Na, ebből a megmutatásból nem feltétlenül lett semmi, mármint, hogy nem igazán volt, hogy kinek mit és hogyan bizonyítsak. Viszont a projekt elindult, működött, a kezdeti vagy az indítás előtti számításaimhoz képest egészen jól, és elég hamar belendült, és az lett a következménye igazából, hogy kialakítottam egy nagyon rugalmas hozzáállást mondhatni ahhoz, hogy hogyan tudjuk a graphic designt a lehető legjobban az ügyfeleink szolgálatába állítani. Igazából ez egy ilyen nagy kihívás, hogy nagyon sokan ezt a szakmát és ennek a szakmának az outputjait, egyrészt a művészet, másrészt egy kicsit a varázslat felé hajlamosak látni, és azon kívül pedig, tehát, hogy meg tud oldani egy csomó olyan problémát, amit a szervezet úgymond, a vállalkozás, vagy a szervezet az eddig nem oldott meg. Nem. A graphic design olyan vizuális eszközöknek a létrehozását tudja, ami nagyon-nagyon konkrét feladatokat lát el. Hogy egy szórólapnak azt kell tudnia, hogy felhívjon valakit valamit telefonon, vagy meglátogasson egy weboldalt, vagy vásároljon egy kenyeret, vagy egy bármit, és a plakát pedig arra való, hogy elvigyen egy boltba, elvigyen egy rendezvényre, vagy bármi ilyesmi, és abban a pillanatban, ha tudjuk azt, vagy az ügyfél tudja azt, hogy mi az, amit igazából szeretne ezzel az akcióval, vagy szeretne ezzel az eszközzel csinálni, akkor a grafikusnak egészen jó dolga van, mert akkor igazából azt kell összerakni, amit az ügyfél tud. Akkor adódik a probléma, amikor úgymond szabad kezet kapunk, hogy csináltuk bármit, mert lepjetek meg. Na akkor általában az a végeredmény, hogy egészen jól meglepődnek azon, hogy mi mit láttunk bele. És akkor oda kerültünk lassan ezzel ott a 10 év alatt, hogy nagyon fontos megérteni ebben a szakmában az ügyfelünknek, főleg, hogyha az egy ilyen visszatérő rendszeres ügyfél, a vállalkozását, a termékét, a szolgáltatását, hogy tudjuk azt, hogy akkor kikkel, kiknek, miért dolgozik, szolgáltat, ad el éppen bármit, és hogy akkor ezeket az eszközöket pedig olyan a flow-ban, az eladás, az értékesítési flow-ban, vagy bárhol olyan helyen helyezzük el, vagy erősítsük meg, ahol éppen arra az adott segítségre szükség van. Tehát teszem azt, hiába csinálunk egy olyan szórólapot, ami azt mondja, hogy gyere el a boltunkba, amikor a boltunk már úgyis tele van. Tehát akkor tök fölösleges, mert akkor a lehetséges ügyfél elmegy oda, és nem az lesz az élménye, hogy hú, milyen jó dolgot láttam, vettem, tapasztaltam ott, hanem az, hogy akkor fú, ez nagyon tele van, és ott voltam, és akkor gyakorlatilag egy csalódás lesz neki.
Van idő erre a fajta megismerésre 2024-ben, mert hogy itt ugye meg kell ismerd az ügyfelet, akivel közösen dolgozol, neki a problémáid, és általában panaszkodni szeretünk, de hogy úgy igazán elmondani őket nem feltétlenül. Van idő erre a fajta megismerésre, hogy tényleg azt az eszközt ad, azt a vizuális eszközt ad az ügyfél kezébe, amire neki szüksége van?
Ilyen szempontból én egy nagyon old school ember vagyok, és persze van, amikor nem jön össze, de hogy általában törekszünk arra, hogy akkor ezt a megismerést megejthessük, hogy kérdezzük pontosan, hogy mi az, mi van, mit szeretne, mi a kihívás, vagy akár mi a probléma, mert adott esetben egy ilyen nagyon rövid zárójel, hogy sok esetben persze szebben hangzik az, hogy kihívásokkal szembesülünk, de adott esetben vannak problémáink is. És azért nem mindig jó ezt kikozmetikázni ilyen szempontból, zárójel bezárva. A lényeg az, hogy független attól, hogy probléma vagy kihívással szembesül az adott vállalkozás egy adott ponton, általában vannak különféle eszközök, amikkel ezeket kezelni lehet. Abban az esetben, ha mi tudunk időt szánni arra, hogy megismerjük a vállalkozást, a vállalkozásnak a módozatát, az ügyfeleit, az értékesítési módját, hogy az egész hogyan működik, vagy egy milyen nagyobb rendszerbe illeszkedik be. Itt most egy nagyon rövid példát mondanék, hogy újrahasznosítás. Az újrahasznosításnak nagyon-nagyon sokféle módja van, és abban az esetben, hogyha látjuk, vagy tapasztalni tudjuk, hogy mennyi területre van ennek az újrahasznosításnak kihatása, illetve mennyi különféle úgynevezett ilyen stakeholder tud ráhatással lenni erre a folyamatra, illetve erre a bizniszre, erre az iparágra, akkor csak így kapkodjuk a fejünket, hogy miért kell nekünk 7-8 különböző célcsoportot meghatároznunk, hiszen gyakorlatilag mi újrahasznosítunk. De igen, adott esetben egy újrahasznosítással foglalkozó vállalkozás akár 7-8 különböző célcsoporttal kell kommunikáljon, mindenkivel alapvetően ugyanazt, viszont mindenkivel másképpen fog kelleni ezt az üzenetet kommunikálja.
A Visualitas vezetőjeként tulajdonképpen részt veszel kreatív igazgatóként is a tevékenységekben, illetve feltételezem azt, hogy a csapatnak az összefogása, a csapatnak a menedzsmentje szempontjából is fontos a te tevékenységed. Én úgy képzelem el, hogy a kreatív gondolkodás és a menedzsment két különböző részén van az agyunkba elhelyezve. Hogyan fér össze ez a kettő, hogy az egyik részénél a kreatívinek meg kell elővennem, a másik részénél meg talán beosztásokat kell készítenem, vagy esetleg számon tartanom, hogy melyik kollégának milyen problémája van.
Hát mondjuk ezek az ilyen adminisztratív dolgoknak a megszervezésére, lebonyolítására, menedzselésére, ott van egy csomó eszköz. És tényleg az van, hogy akkor meg kell tanulni ezeket használni, hogy akkor emlékeztessen, hogy igen, már a jövő héten ki kell fizetni, a jövő héten nem lesz valaki, át kell szervezni, stb. Stb. Igazából ez nem feltétlenül egy olyan nagy tudomány, időigényes. A nagyobb tudomány az az, amikor kihívás előtt állunk, hogy mit kell ez esetben csinálni. Hogyan motiválom teszem azt a csapatot? Hogyan legyen az, hogyha már mindenki belefáradt a teendőibe, akkor hogyan rázzuk fel egy kicsit a lelkesedést? Mi az, amikor engedünk? Mi az, amikor rá kell húzni? Ezt hogyan oldjuk meg? Ezt miért oldjuk meg? Tehát gyakorlatilag a legtöbb esetben ezek a problémák, kihívások azok, amiket kreatívan kell kezelni. Illetve kell egy emberismeret, illetve kell egy tapasztalat is ehhez. Tehát az első kollégámat ezt úgy vettem föl, hogy igazából nem tudtam semmit róla. Mutatott egy portfóliót, ami nem volt éppenséggel meggyőző, de találkoztunk, és volt egy mondat az, hogy én akarok dolgozni, ezt mondta. Nem csak, hogy ezt mondta, hogy én akarok dolgozni, hanem olyan beleéléssel, olyan meggyőződéssel tudta ezt mondani, hogy én azt mondtam, hogy ha akarsz dolgozni, akkor gyere hozzám dolgozni. És elkezdődött a munka, 10 hónap volt, nem azt mondom, hogy az egyik legjobb kollégám volt, viszont nagyon-nagyon sok mindent tanultunk meg, tehát én arról, hogy hogyan osszak ki feladatokat, hogyan kérek számon dolgokat, hogyan adjak visszajelzést, hogyan ne adjak visszajelzést, hogyan közvetítsek az ügyfél és a kollégának a munkavégzése között, szóval egy csomó ilyesmit így ezekbe is így igazából bele kell tanulni, és nem azt mondom, hogy hú, jól csinálom, mert nem tudom, azt majd megmondják a kollégáim adott esetben, de hogy ebbe is bele lehet tanulni, az az igazság. Nem ördöngösség az egyiket és a másikat egyszerre csinálni, és van egy olyan, hát hogy mondjam, egy ilyen best practice, amire büszke vagyok, úgymond, hogy egy volt ügyfelünk, 4 év kihagyás után visszajött. És ő ment el tőlünk, és én nem igazán voltam meggyőződve afelől, hogy én szeretnék még egyszer dolgozni velük. De úgy valahogy úgy bennem volt az is emberi gyarlóság, ez a hiúság, hogy akkor igen, most mutassam meg nekik, hogy akkor mi tudjuk csinálni. Tehát mi azok vagyunk, akik megoldják a dolgot. Na, és ez egy ilyen nyílt versenyszerű dolog volt, hogy akkor jelentkezzünk, vagy sem. És én nyílt versenyekre se szeretek jelentkezni igazából. Megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai, de én elvből általában nem jelentkezem ilyenekre. Viszont volt a levegőben egy olyasmi, hogy a kollégáimnál nem igazán volt ilyen kihívás, ilyen kreatív kihívás abban a periódusban, és érződött egy kicsit így a mindennapokban, hogy akkor gyakorlatilag minden nap beülünk, minden nap ugyanazt a fát vágjuk, minden nap ugyanannyi darabra, minden nap ugyanazért. És akkor kellett valami. És a lényeg az, hogy akkor részt vettünk ezen a pitchen, ezt a pitchet megnyertük, és azóta is folyamatosan együtt dolgozunk a régi új ügyfelünkkel, aminek mindenki nagyon-nagyon örvend, viszont ott maga az, hogy az a mód, hogy igazából átszerveztem a kollégáknak a felelősséget, hogy igen, ez a ti projektetek, ti fogjátok megcsinálni, persze segítek, amennyit tudok, de én nem akarok egy vonalat se húzni, húztam 1-2 vonalat, de nagyon keveset, és a nyereségen osztozkodunk. Viszont a munkaidőn kívül kell csinálni. Ha összejön, akkor összejön a pénz is, ha meg nem jött össze, akkor tanultunk egy csomó mindent. Összejött, és akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon sok pozitív energia került be akkor a stúdióba, mert rájöttünk, hogy képesek vagyunk egy ilyesmit megcsinálni, fel lehet vállalni ehhez hasonló dolgokat, és amikor ehhez hasonló feladatok érkeztek, jöttek, akkor egészen más lelkesedési szinttel és motiváltsággal álltak hozzá a kollégák a munkához.
Mennyire volt kihívás a felelősséget kiszervezni? Mert oké, hogy te nem a sajátod föltétlenül ez a nyílt versenyen való résztvétel, de akárhogy a kollégák a vizualitást képviselték.
Igazából, hogy egy tulajdonos, vagy egy, hogy nevezik ezt, tulajdonos vagyok a projektben. Ilyen szempontból minden felelősség az enyém. Akárhogy próbáljuk meg ezt így másképp beállítani, ha valami nem működik, az vagy azért nem működik, mert nem jó embert vettem föl, mert nem jól magyaráztam el neki a feladatot, mert nem kértem számom megfelelően, nem értettem jól a kérést, vagy bármi egyéb van, vagy nem tanítottam meg megfelelően azt az embert arra, hogy hogyan értelmezze ezeket a dolgokat. Szóval akárhogy veszük minden egyes, tehát hogy minden egyes kudarcért, vagy minden egyes kudarcban én benne vagyok könnyékig. Tehát, hogy nem lehet. Viszont az, hogy akkor ők, mint feladatvégzők az ő munkájukért vállalják a felelősséget azzal, hogy igen, pluszba dolgozom munkaidőn kívül, ez, amit én bele kell tegyek. Ha jól végzem a dolgomat, akkor megvan az eredménye, kapok pénzt. Nem csak pénzt, mert elismerést is, és ez nagyon fontos. Viszont pénz nélkül az elismerés az hiába való. Ugyanígy fordítva, hogy a pénz is elismerés nélkül az nem igazán megy. És akkor ez egy nagyon szerencsés szituáció volt, hogy akkor lett elismerés is, lett pénz is, és akkor mondom, ez volt az, ami igazából itt is egy ilyen kreatív módon próbáltam megoldani, hogy hogyan legyen nem feltétlenül vizuális kreatív módon, hanem HR, vagy nem tudom, hogy nevezik, kreatív módon. Amúgy zárójelben az egyik nagyon-nagyon feljövő, igazán kreatív iparág az az employer branding, ami igazából a HR-ről szól, csak ennek egy másik fokozata, és aztán itt mindenféle létezik.
Úgy hiszem, hogyha már itt a felelősségről, a vezetői attitűdről és a beosztottakkal, a munkatársakkal való viszonyról beszélgettünk, hogy az egyik legnehezebb feladat, vagy az egyik legérdekesebb kihívás az, hogy hogyan adod át a munkatársaknak azt a víziót, ami a te saját vállalkozásodé, mert hogy te sokat gondolkodtál rajta, neked a fejedben összeállt, ott van, de hogy ezt így hogyan lehet átadni úgy, hogy a kollégák is ugyanazt gondolják, és ugyanazt érezzék a vállalkozással kapcsolatban.
Igazából, ami szerintem itt működni tud, az egy pár alapelv. Tehát, hogy ez, hogy folyamatosan tanuljunk, vagy folyamatosan legyünk nyitottak arra, hogy akkor befogadjunk új dolgokat, ne egyből utasítsuk el, ne egyből ítélkezzünk, hanem kérdezzünk inkább. Szóval ez az újra való nyitottság, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A tanulásra való nyitottság. Ugyanakkor pedig az egyik legfontosabb dolog, hogy következetesen és hitelesen tudjuk mindezeket csinálni. Tehát abban az esetben, hogyha egy olyan dologgal szembesülök, amit nem tudok, akkor azt mondom, hogy nem tudom.
Mert hogy te, mint vezető.
Én, mint vezető nem tudom. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy mi az. Nem tudom. Persze ez adott esetben bizonytalansághoz is vezethet, hogy nem tudod, hogy mit kell csinálni. Viszont, és most kis vállalkozásokról beszélek, nem feltétlenül nagy vállalkozásokról. Kis vállalkozásban, amikor nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és nagyon nagy értékük van a szervezeten belül. Viszont mindig keressük meg, próbáljuk meg megnézni, hogy mi a megoldás, mi a feladat, mi a lehetőség, mi a kihívás, hogy hogyan kell ehhez hozzáállni ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy mi legyen a vége, vagy mi legyen a végeredmény. És abban a pillanatban, amikor folyamatosan és következetesen ugyanúgy kezelem a helyzeteket, legyen az kreatív kihívás, legyen az valami standard, akármilyen munkafolyamat, vagy adminisztratív feladat, abban a pillanatban a kollégák ugyanúgy állnak hozzá, és látják, hogy akkor igen, az a megoldás a célra vezető, hogy akkor igen, meg kell próbálni, meg kell nézni, fel kell tenni a kérdést, és akkor ennek is megvan úgymond egy ilyen procedúrája. Nekem az elmúlt 10 év során volt nem tudom hány kollégám, nem volt feltétlenül olyan nagyon sok, de két kollégánál volt olyan, hogy akkor láttam, hogy az a mentalitás, ahogyan én dolgozom, az bekapcsolt abba az üzemmódba, ahogy én szeretném. Ez az első srác, ez egy nagyon jó grafikus volt, nagyon jó kezű, nagyon szépen rajzolt, egy csomó mindent nagyon-nagyon jól tudott, de valahogy úgy, mintha nem igazán volt ő grafik designer, ebből meg lehet élni, ebből lehet egy kis pénzt keresni, de hogy ő egy művész. Jó. És akkor egy adott ponton az egyik ügyfélnek egy olyan kérdést tett föl, amit mintha én tettem volna föl neki. És pont az volt az ilyen vízválasztó, hogy igen, akkor nem a látványt nézzük, hanem a látvány az egy folyamatnak, vagy egy hiányosságnak, vagy egy kihívásnak a következménye. És akkor, amikor ő egy ilyen tisztázó jellegű kérdést tett föl, hogy akkor most ez a flow ezt csinálja, vagy ez a flow azt csinálja, abban a pillanatban éreztem, hogy akkor ő most grafikusként, mesteremberként gondolkodik. Ez egy nagyon nagy élmény volt. A másik élmény pedig az volt, hogy egy katalógust kellett összeállítson egy kollégina, és időszüke volt, hajrá, és gyorsan összedobott valamit, elküldtük. Hát jön a szokásos visszajelzés, hogy hát ezt meg kéne dizájnolni. Ilyenkor a grafik dizájnernek a hátán feláll a szőr, hogy akkor bocs. És akkor én ezt visszaküldtem ezzel a visszajelzéssel a kolléginának, és nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon jó érzékel hozzátett még két nagyon apró elemet, aminek köszönhetően összeállt a kép, és visszaküldtük. Tökéletes. Megvan a dizájn, mehet a tördelés, és maga az, hogy ezt megtalálta, hogy mennyire kell megnyomni a tollat, hogy akkor az a vonal jöjjön ki pontosan, amire szükség volt, hogy meglegyen a dizájn. Ez megint egy olyan grafikus, mesterségbeli látásmód, hogy igen, tudjuk, hogy akkor, hogyha egy asztalt faragunk, akkor mennyire lehet lecsinosítani azt a lábat, teszem azt, vagy mennyire lehet kifaragni, hogy még asztal legyen, hogy nehogy akkor, amikor rátesszük a hatalmas nagy fazék töltött káposztát, akkor összetörjön alatta. Szóval pont ez, hogy akkor igen, elég csinos, de tart. Pont annyit, amennyit kell.
1001 ötlet a Kolozsvári Rádióban.
Makkai Bencével, a Vizualitás Stúdió alapítójával, tervező grafikussal beszélgetünk.
Egy kicsit még itt a gyakorlati, a vállalkozás működtetésének gyakorlati részéhez fordulva, ti egy pár éve bevezettétek, és nem tudom, hogyha tartjátok-e azóta is, hogy 6 órás munkaprogrammal dolgoztok. Nem tudom, hogy ez azóta így működik-e.
És
hogy mi volt-e mögött, a döntés mögött, mert hogy a DBA podcastben hallgattam veled egy beszélgetést, ott mesélsz erről, és én tudom, hogy a kollégák szempontja volt itt az elsődleges. De hogy hogyan jutottál erre a következtetésre, hogy akkor legyen 6 óra munkaprogram, még hogyha az nem is illeszkedik a legjobban a romániai rendszerekhez.
Igen, ez ilyen szempontból egy eléggé nagy kihívásnak tartom, mert igazából minden 8 órás munkára van kalibrálva. És abban az esetben, ha 6 órában dolgoztatunk, akkor nem tudjuk annyira felvinni az abszolút értékben a bérezést, hogy a 8 órás munkahelyen fedje. Ugyanakkor meg az árakat se lehet annyira feltornászni, hogy az ügyfelek számára megérje az, hogy akkor most egy ilyen... Szóval ott van, hogy nagyon késélen táncol az egész. Viszont amit tapasztaltam egyrészt saját magamnál, de nem csak, hogy 8 órás munka alatt sokkal nagyobb a, úgymond a vesztesség, az idővesztesség, mint 6 óra alatt. És abban az esetben, amikor pluszba kell dolgozni, mert vannak ilyenek, hogy akkor túlórázni kell, abban a pillanatban iszonyatosan ki tud fáradni az ember. És mégiscsak kreatív munkáról van szó, még akkor is, hogyha nem annyira kreatív, de kreatív munkáról van szó, és ez pedig folyamatos odafigyelést, folyamatos nyitottságot, és úgymond pihent agyat feltételez. Persze sok esetben ezt lehet tapasztalattal kompenzálni, viszont főleg a fiataloknál a lelkesedés, az ihlet, a motiváltság, ezek mind olyan dolgok, amik sokkal inkább alkalmassá teszik őket, hogy megfelelő eredményt produkáljanak, megfelelő vizuálokat tervezzenek, meglátványokat. És akkor azért, hogy ez a work-life balance is megmaradjon, ezért 6 óra mellett döntöttem. Így a 6 óra alatt egészen megfelelően tud teljesíteni, tehát hogy azokat a feladatokat, amiket szükséges elvégezni, azokat meg tudja oldani. Nem fárad bele, nem kerül olyan hamar a kiégéshez, és marad még elég sok ideje arra, hogy esetleges ügyes bolyos dolgait elintézze, vagy hogyha van egy hobbija, akkor éljen nyugodtan a hobbiának, és hogy élvezze és szeresse azt, amit éppen csinál, amiből fel tud töltődni, és amiből újra tud hozni egy kreatív lendületet a stúdióba.
Ami nem is olyan rossz
ami
dolog.
Ami egyáltalán nem rossz dolog.
És vezetőként te is 6 órát dolgozol?
Van, amikor igen, de általában nem. A kreatív munka természetesen nálam se haladja meg a napi 6 órát. Van úgy, hogy a napi 1 órát se haladja meg, de máskor meg igen. De ez erről szól.
Amiről megbeszéltetek a Künczei Zsolték által vezetett DBA podcastben, és így megragadta a figyelmemet, és szeretnék kitérni rá, az az volt, hogy a stressz helyzeteknek a menedzselését hogyan oldjátok meg a vizualitásnál, és akkor mondtad te azt, hogy tulajdonképpen a te szereped egyfajta tompítás, hogy az ügyfelek és az alkalmazottait között ne legyen a direkt módú stressz áramlás, hanem te vagy ott a középen ez a tompító szerepben, és ezt hogyan lehet menedzselni, mert hogy oké, hogy te vagy a vezetője ennek a vállalkozásnak, de azon kívül neked is van személyes életed, magánéleted, stb. Illetve te is dolgozol kreatívként is, amihez megint egy más energia kell.
Stressz. Igazából az egyik legnehezebb feladat sok esetben a felkérést és a visszajelzést értelmezni. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy a graphic designernek, zárójelben is, az egyik legfőbb eszköze a nyelv. Tehát abban a pillanatban, hogyha megfelelően ki tudja fejezni magát a grafikus, akkor jó kérdéseket tud feltenni, jó észrevételei lehetnek, amihez az ügyfél kapcsolódni tud. Na már most, hogyha nem használja megfelelőképpen a nyelvet, és nem úgymond szabatosan fogalmaz, akkor nem biztos, hogy az az eredmény, az a végeredmény fog születni, amit az ügyfél elvár. Elmondok erre egy nagyon egyszerű, nagyon konkrét példát, hogy akkor, hogy hogyan kell értelmezni, és hogyan kell adott esetben lefordítani azt, amit az ügyfél mond. Készítettünk egy szórócetlit egy valamilyen felhívással, hogy akkor most 5%-os, nem tudom, akármi van, gyere, most vásároljál, vagy ezzel a kuponnal gyere. És akkor megcsináltuk a vizuális hierarchiát, hogy akkor ez itt, ez ott, az amaz, ez a legnagyobb, ez az első, amit látsz, ez a második, ez a harmadik. Az ügyfél nem feltétlenül volt megelégedve azzal, hogy mennyire látszik az, amit ő szeretne, hogy látszódjék. És ez a szórólap szürke alapon volt fehér betűkkel. És akkor az volt a kérése, nem az jött, hogy akkor nem látszik elég jól, csináltok valamit, hogy látszódjon jó, hanem az a visszajelzés jött, hogy tedd be pirosba azt az írást. Na most szürke alapon a piros az nem fog jól kinézni, és nem lesz annyira látható, mint a fehér. De ő pirosat kért. Na most akkor mi lenne a megoldás ahhoz, hogy akkor piros is legyen, meg látszódjék is meg? Akkor az lett, hogy a fehér betű alá betettünk egy piros keretet, igazából, és akkor lett piros is, megmaradt a fehér betű, tehát hogy megfelelőképpen kontrasztos volt, és pont az lett, amit szeretett volna, hogy akkor jobban szembeszökön az az üzenet a szórócetlinek a közepén. Szóval nagyon sok esetben nem azért, mert nem tudnák, vagy nem azért, mert nem szabatos a nyelvhasználatuk, hanem sok esetben azért is kapunk ilyen visszajelzéseket, mert ők segíteni szeretnének nekünk. Nem csak azt mondják meg, hogy akkor mit csináljunk, hanem segítenek azzal, hogy hogy csináljuk meg. Nem biztos, hogy az a legjobb, és akkor erre szoktam én mindig azt csinálni, hogy elkészítem úgy is, ahogy kéri, de elkészítem úgy is, ahogy szerintem jó lenne. És átküldöm neki, ez így működik, melyiket választod? Szerintem ez a működőképes. És hogyha én elmondtam neki ezt, és ő ezzel tisztában van, hogy akkor az egyiknek ez a következménye, és a másiknak meg az, akkor a döntés felelőssége ettől a pillanattól kezdve 100%-osan az övé. És abban a pillanatban pedig nincs vita arról, hogy akkor ez nem látszik jól. Nem látszik jól, mondtam, a másik az jobban látszik, ugye? Na, és akkor igazából ez egy olyan dolog, hogy sok esetben, hogyha nem tudjuk kiolvasni az e-mailből, vagy kihalani a beszélgetésből, hogy igazából hova szeretnénk eljutni, akkor nagyon-nagyon könnyen belefuthatunk a különféle személyeskedések, vagy bárminek a szövevényébe, és az pedig nem tesz jót senkinek. És ezért a legtöbbször, amikor egy ilyen negatív e-mail érkezik vissza, mert visszaérkezik néha, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, akkor a legtöbb esetben akkor mindig egy lépést hátra teszünk, hogy akkor kérdezzük, oké, rendben, akkor nézzük meg, hogy mi lehet ennek a problémája, vagy mi lehet annak a problémája, vagy miért lett ez így, vagy mit az, amit szeretnél, vagy mi az, amit nem mondtál el. Nyilván nem így kérdezzük, hogy mi az, amit nem mondtál el, hanem próbálunk tapogatózni, hogy akkor mi lehet a cél, az ok, a nem tudom mi, és akkor ezeket megkérdezzük egészen addig, ameddig kialakul, hogy aha, most már értem én is, hogy akkor mi van, és akkor meg tudom csinálni.
Igazából ennek a tompításnak az a része is érdekelne, hogy így akkor effektív te kapod azokat a negatív visszajelzéseket, amiket le kell kezelni, vagy nem tudom, és hogy ezt hogyan menedzseled, nem csak a negatív, hanem hogy folyamatosan ott lenni egy ütköző zónában.
Igazából kialakítottam egy ilyen szóhasználatot, ami miatt úgymond nagyon nehéz, persze lehet, de nagyon nehéz rajtam fogást találni ilyen szempontból. Van megfelelő, és van nem megfelelő. Nincs szép, nincs csúf, nincs béna, nincs nem tudom mi, és olyankor, amikor ilyen jellegű kategóriákba próbálnak meg így belefolyni az emberek, ezt már elég rég kialakítottam, akkor szólok, hogy bocs, nem így fogalmazunk, de szólok az ügyfélnek, hogy nem ez a szóhasználat a legmegfelelőbb ide, hanem használjuk inkább azt, hogy megfelel-e az elképzelésnek, vagy valami más szeretnék. Persze, mindig ott van az, hogy tetszik, vagy nem tetszik. De az első kérdés az, hogy megfelel-e a célnak, vagy sem. És utána pedig lehet azt mondani, hogy nem tetszik, viszont azt, hogy nem jó, azt akkor mondjuk, hogyha nem megfelelő. És hogy mondjam, abban a pillanatban, amikor ezeket a kategóriákat, meg ezeket ezt a szóhasználatot letisztázzuk, abban a pillanatban nincs félreértés, és nem történhet meg az, hogy akkor egy-egy ilyen rosszul megfogalmazott visszajelzés személyes támadásként, vagy konfliktus hordozóként jelenjen meg a kommunikációban. Szóval olyan szempontból ezt is úgy érzem, hogy ez egy ilyen mesterség volt, amit ki kellett találni szépen ügyesen, hogy akkor melyek azok a szavak, amelyek teljes mértékben le tudják fedni azt a flót, ami köztünk van, ami által úgy tudunk kommunikálni, hogy akkor mindenki megfelelőképpen célirányosan tudja végezni a feladatát.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Makai Bence, a Vizualitás Stúdió alapítója, aki nemrégiben mentorként vett részt a Pont csoport által szervezett Fiatalok a Fiatalokért vállalkozói mentorprogramban. Ezekről a tapasztalatairól is kérdezzük.
A Fiatalok a Fiatalokért vállalkozói mentorprogramban menedzsment mentorként vettél részt, de ezen belül szerintem több különböző területen tevékenykedtetek együtt ezekkel a csapatokkal, illetve hát nem titok, hogy velünk is, hiszen Parazsó Viktória Adriennel közösen jelentkeztünk erre a mentorprogramra. Más-más fázisban lévő vállalkozás ötletekkel, illetve már működő vállalkozásokkal dolgoztál együtt. Milyen tapasztalataid vannak, milyen helyzeteket kellett úgymond megoldani?
Az egyik leggyakrabban elhangzott kérdés az igazából a felelősségvállalás. Illetve, hogy ki a főnök. És nem az én tapasztalatom, hanem mások nálam tapasztaltabb vállalkozók mondják, hogy az egyik legbonyolultabb vállalkozói társulás az a kétszemélyes, a 50-50. Mert hosszú, de hogy akkor ki csinálja, miért így csinálja, miért úgy, stb. Én ezzel sokat gondolkodtam, hogy akkor ketteljük közül, hogyha van egy ilyesmi, akkor ki a főnök? Főleg, hogy volt olyan is a mentoráltak között, akik érzelmileg kapcsolódtak egymáshoz, tehát, hogy egy csaj és egy srác egy párt alkotnak, és akkor együtt vállalkoznak. Akik nagyon-nagyon közeli szakmában, pszichológusok mind a ketten, és akkor ki a főnök? Vagy hogy működik? És akkor ezt valahogy úgy próbáltam meg én megfogalmazni nekik, vagy felvetni, hogy egy csomó feladatot le lehet osztani, amihez megvannak a felelősségek, hogy ezt szépen ügyesen akkor most el kell végezni, és hogyha nem végzed el, akkor milyen következményei vannak. Viszont az a úgymond a főnök, mondjam így, bár nem ez a leghelyesebb kifejezés, aki a végén kiáll, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki vállalom ezért az egészért a felelősséget. És aki igen, kiáll a közönség elé, oda megy az ügyfélhez, és azt mondja, hogy igen, felelős vagyok, és vállalom a felelősséget ezért. Az a főnök. És nem lehet kettő, mert akárhogy van, az egyik az mindig egy picivel hátrébb vonul, és hagyja a másikat beszélni. Elmehetnek ketten oda, de az egyik beszél. Persze mind a kettő sajnálkozik, és mind a kettő kifejezi azt, hogy akkor hogy van, de az, aki ebben a helyzetben úgymond ezt a konfliktust felvállalja, vagy ezt a fiaskót felvállalja, és lebonyolítja, na, ő a főnök. És abban az esetben pedig nyilván tudni kell a flow-kat menedzselni, és nem biztos, hogy a főnök fogja tudni menedzselni a flow-kat. Viszont, hogyha a főnököt érdekli valóban, hogy akkor többet ne kerüljön ilyen helyzetbe, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a következő alkalommal ezt a helyzetet elkerülje. És akkor azt hogyan lehet megcsinálni? Tehát ez volt az egyik legfontosabb kérdés, ami szinte minden csapattól elhangzott. És ezen kívül pedig van olyan tudomány, én nem tanultam, hogy menedzsment, viszont ez az, hogy 10 éve menedzselem saját magamat, a vállalkozásomat, a családomat, a hobbjaimat, meg mindenféle, illetve nem is feltétlenül, hogy én menedzselek minden, de hogy én ezekben mind benne vagyok, és akkor ezeket mind össze kell valamiféleképpen hangolni, hogy akkor valamest együtt tudjanak létezni, működni. És nagyon változatos kérdések érkeztek. Sokan tudták, hogy grafikus vagyok, és ezért grafikussággal kapcsolatos, vagy grafikai, vizuális elemekkel, eszközökkel kapcsolatban is kérdeztek. Volt még egy, a Triplánál volt még egy ilyen, hogy mit csináljanak a logójukkal. Kitaláltak egy nagyon édi kabala figurát, viszont hogyha ők profin szeretnének menni, akkor talán nem a legalkalmasabb a kabala figurának a stílusa igazából. És ezt így egyszer megkérdezték, és akkor utána még egyszer megkérdezték, és igyekeztem nagyon diplomatikus lenni. Viszont megpróbáltam valamiféleképp a srácok értésére adni, hogy ha komolyan szeretnék csinálni, akkor ez talán egy kicsit gyerekes. Édi, meg cuki, meg minden, de nem biztos, hogy akkor ez az az image, amire egy ilyen jellegű vállalkozásnak építenie kellene. És nagyon kellemes meglepetés volt, ahogy a végső pitchen a kis kabala figura nem jelent meg.
Tök különböző területről származnak azok, akik a mentoráltjaid voltak, podcast is volt közöttük, de például tanügyi projektekkel foglalkozó utazó diák színház, vagy éppen sporttal kapcsolatos vállalkozás, szexuális neveléssel kapcsolatos vállalkozás ötlet, tehát hogy nagyon-nagyon különböző területekről származó ötletek kerültek hozzád. Hogy látod, egy vállalkozás, vagy bármilyen együttműködésnek a működtetéséhez ugyanazokat a szabályokat kell követni, vagy pedig nincs egy ilyen általános rendszer? Hogy látod?
A gazdaságnak és a piacnak vannak szabályai. Tehát, hogy egy vállalkozás működtetésének igazából az az alapvető, egyik alapvető szabálya, hogy legalább annyi pénz kell bejöjjön, mint amennyi kimegy. És ezt így nagyon rosszul fogalmaztam meg, mert igazából ez egy ilyen nullszaldós vállalkozás. Még akkor is, hogyha abban bele van számolva az összes fizetés, meg az összes mindenféle, ami van, igazából az nem feltétlenül egy fenntartható vállalkozás. nem vagyok a folyamatos fejlődésnek, fejlesztésnek, növekedésnek a híve. Viszont ahhoz, hogy normálisan tudjon működni egy kis vállalkozás éveken keresztül 2-3 alkalmazottal, ahhoz azért kell egy biztonsági tampon, vagy hogy nevezzem ezt, egy biztonsági, egy buffer, ami nyilván kifejezhető pénzben, hogy akkor most ennyi kéne legyen. Na, ehhez rá kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy akkor igen, fel kell tudjunk tartalékolni egy annyit, hogy abban az esetben, hogyha az elkövetkező 1-2-3 hónap egy évben, vagy bármiben éppen nem úgy jönnek ki, vagy jönnek be a bevételeink, ahogy mi azt számoltuk, attól mi még tudjunk tovább működni. Abban az esetben, hogyha szeretnénk, hogy tovább működjön, mert megtörtént olyan, rendben, nem megy, bezárjuk, megyünk tovább. Viszont főleg ezeknél a szociális vállalkozásoknál, meg művészeti vállalkozásoknál, vagy olyan típusú vállalkozásoknak, amiknek különféle szociális impaktja van, ezeknél azért nagyon fontos lenne, hogy, és ezért örventem, hogy ide ebbe a mentorprogramba az ilyen jellegű vállalkozások, kezdeményezések is eljöttek, mert azt jelenti, hogy akkor ők úgy szeretnék megoldani és megcsinálni ezeket a dolgokat, hogy az működjön akár hosszú távon is. Tehát a lelkesedés és a motiváció ez egy nagyon-nagyon fontos hajtóerő, főleg ezeknél a nem kormányzati szervezetünk, a jótékonykodásoknál, de elfogy. Vagy előbb, vagy utóbb elfogy. És a számlát ugyanúgy ki kell fizetni, a gyereket ugyanúgy meg kell etetni, iskolába kell járatni, nő, cipőt kell venni neki, stb. Stb. Ezeket a dolgokat pedig a lelkesedésből nem lehet pótolni. Figyelj ide! Nincs most cipő, mert anyuka lelkes. Nem lehet. Nem lehet. Vagy apuka lelkes, vagy bármi. Tehát nem így működik. Ennek sajnos megvannak az ilyen nagyon-nagyon pontos ismérvei, és ezeket pedig meg kell tanulni használni. És igen, vannak bonyolultabb feladatok, vannak egyszerűbb feladatok, például a legtöbb nem kormányzati szervezetnél, főleg a szociális impaktnál, a legtöbb esetben az, aki a szolgáltatást megkapja, nem az fizet azért. Tehát először meg kell győzzünk valakit afelől, hogy ez neki kell, vagy valakit meg kell győzzünk afelől, hogy valakiknek szüksége van rá, és utána pedig valakit, más valakit meg kell győzzünk afelől, hogy igen, ezt most fizest ki nekünk, mert mi ezeken keresztül azoknak az embereknek adjuk ezt a szolgáltatást. És ebből nekünk még ki kell jön az egzisztenciánk is. Szóval egy kicsit így jobban át kell számolni így a dolgokat, hogy honnan jön a pénz, mit csinálunk a pénzzel, hogy használjuk föl, hogyan kommunikálunk, kinek, hogy mondjuk el, miért mondjuk el, mi a mozgató rugó. És abban a pillanatban, amikor ezeket a folyamatokat úgymond nem gondoljuk át, nem tervezzük meg, és csak úgy nagy lelkesen belevágunk valamibe, akkor az tud működni ideig, óráig. De abban a pillanatban, amikor bármilyen okból kifolyólag előbukkan egy konfliktus, ami a nem átgondolt, nem megtervezett folyamat miatt akár ilyen hasadék mélységűre tágul, abban az esetben már nagyon-nagyon nehéz áthidalni és úgymond továbbvinni a projektet, még akkor is, hogyha megvan a megfelelő bevétel ahhoz, hogy fenn lehessen tartani. Szóval ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a folyamatainkat, az alapvető folyamatainkat végig tudjuk gondolni, hogy akkor mi az, amit szeretnénk ezzel kapcsolatban mi.
Azt javaslod a kezdő vállalkozásoknak, hogy sok esetben nem is kell egy teljes nagy brand kézikönyv, vagy egy óriási nagy stratégia, sok esetben kezdő vállalkozásoknak nincs is föltétlenül erre költségvetése, hanem azt az egy mondatot kell megfogalmazni, amire ez az egész vállalkozás ötlet épül, és majd ez az egy mondat fogja úgy terelni a különböző erőforrásokat, vektorokat, gondolatokat, hogy az a vállalkozás működni tudjon, viszont hogyan lehet megfogalmazni ezt az egy mondatot, egyáltalán milyen kérdéseket kell feltenni maguknak, a kezdővállalkozóknak?
Hát hívjanak föl, segítek. Igazából persze, tehát, hogy ez most itt a reklám helye volt, de hogy nem feltétlenül ördöngösség. Persze kell hozzá tapasztalat is, hogy meg mint. De hogy, tehát a mentorprogram során egy csomó olyan kérdéssel kellett foglalkozzanak a csapatok, amik úgymond meghatározták őket, hogy úgymond most éppen a vállalkozásuknak melyik fázisában vannak a legelején. És volt olyan csapat, akiknek úgymond már volt ügyfelük, volt tevékenységük, úgymond termékük, bevételük, történetük, mégis úgy döntöttek, hogy a legelső részre ülnek, azért, mert pontosan ez a koncepció, ez a kidolgozott alapkoncepció hiányzott, hogy mit miért csinálunk. És nagyon fontos volt ebben a folyamatban az, hogy sikerült letisztázniuk, hogy kik ők, mit akarnak, miért csinálják ezt, és egy ilyen pénzügyi kontextusba helyezve, és nem csak pénzügyi, hanem ilyen erőforrás kontextusba helyezve, rájöttek arra, hogy mennyi az, amennyit ők be tudnak vállalni, és mennyi az, amennyit esetleg hosszú távon is be tudnak vállalni, amit felépítenek, amire aztán a továbbiakban, ha úgy van, akkor tovább tudnak alapozni, hogy ne folyjanak szét. Na most abban az esetben, ha teszem azt most mondjuk egy kerámiáról van szó. A kerámia az igazából az egyedi kerámia, az általában egy embernek, vagy egy kisebb közösségnek az egyéniségét tükrözi, adja vissza. A tudását, a tapasztalatát, a vízióját. Na most ezt a vállalkozást addig lehet fejleszteni, ameddig ennek az embernek van kapacitása. Van kapacitása arra, hogy gyártson, tehát hogy elkészítse ezeket a dolgokat, illetve a gyártás mellett átadja a tudását egy inasnak, egy segédnek, aki aztán idővel mellé nőhet, és tudja folytatni ezeket a dolgokat. Viszont ez egy ilyen, úgymond ilyen relatív nehéz módon skálázható projekt, mert hogy nem tudod, nem tudsz 1000 embert egyszerre megtanítani, nem tudsz ipari gépekkel dolgozni. Abban a pillanatban, ha áttérsz ipari léptékre, abban a pillanatban pont az a kézi, vagy az a lenyomat, ami az egyéniséged, az veszhet ki belőle. Szóval itt is megvannak olyanok, hogy akkor döntéseket kell hozni afelől, hogy akkor igazából hova szeretnénk eljutni? Mi az, amit szeretnénk? Miért van szükség? Vagy mi az, amit mondjuk ezáltal a kerámiák által be fogunk hozni ebbe a világba? Egy keramikus létezik. Szebbnél szebb kerámia tárgyak születnek. Bögréktől elkezdve personalizált kávésbögrék, meg mindenféle egyéb akár kerámia műtárgyak is léteznek, de akkor mi mik vagyunk, vagy hol vagyunk abban, hogy akkor ezt a változást meghozzuk? Hol leszünk? Egy nagyon fontos munkánk úgymond, az egy brand létrehozás, nem is létrehozása volt, hanem életrekeltése volt, akiknél sikerült megtalálnunk ezt a mondatot. Természetesen ez a mondat nem feltétlenül a mi mondatunk, de hozzájárultunk ahhoz, hogy ez kialakuljon. És ez egy olyan termék, ami igazából azt lehet mondani, hogy ez vászon. És abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy vászon, akkor az lehet az mindenféle. Ezen túlmenően lehet azt is mondani, hogy méteráru. Igazából ez a szakmai kifejezése, méteráru. Hosszú időn keresztül ez a vállalkozás méterárut árult. Persze, vették az emberek, mert tudták, hogy mire lehet használni. Levágták, megvarták, függönyt csináltak belőle, ezt, azt, amaszt, kárpitot, bármit, akármi. Most abban a pillanatban, amikor ők, és nem ez a feltétlenül ez a mondat, de amikor ők azt mondták, hogy igen, mi nem méterárut árulunk, hanem mi egy belső design elem vagyunk a nagy belső designban, ami egy otthon a kialakításában egy nagyon-nagyon fontos szerepet kap. Attól a pillanattól kezdve, hogy akkor ők megtudták magukat egy tágabb kontextusban határozni, abban a pillanatban elkezdődött az az életrekeltése a nevezett márkának, ami által ők végül is oda jutottak el, hogy Romániában számottevő és az egyik legfontosabb ilyen márka.
Ezer egy ötlet a műsorunknak a címe, és így zárásként megkérdezném tőled, hogy szerinted milyen a jó ötlet?
Amit megcsinálnak.
Köszönjük nagyon szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Makkai Bence, a Vizualitás Stúdió tervező grafikusa volt az Ezer egy ötlet vendége. Köszönöm a ránk fordított figyelmüket. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.